Hát sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt az Online Marketinges podcastja, és most egy érdekes, különleges adásra készültünk, hiszen az NFT-kről fogunk beszélni, méghozzá egy olyan srácot hoztam ide nektek, aki benne is van ebbe a témába elég komolyan, tehát itt nem csak össze-vissza a levegőbe fogunk beszélni, hanem konkrétan megnézzük mindent, amit az NFT-ről tudni kell. Üdvözöllek, Imi, szia!
Sziasztok, Kálmán Imi vagyok, nyakig benne vagyok az NFT-kben, nagyjából tavaly október óta. Aztán... Hát nem tudom, majd mondok egy néhány érdekességet a dolgokról, meg hogy mint merre kell indulni, hogyha saját projektet szeretnétek csinálni magatoknak. Tervezek majd én is saját TikTokot, meg tartalmat gyártani magamnak, csak még nem kezdtem el.
Nem figyelj, jobb később, mint soha, én azt mondom. Kezdjünk egy ilyen érdekességgel, tehát tegyük, itt van veletünk Geri is, meg ugye Viktor is, de ők csak hallgatják. Tegyük fel, Geri azt mondaná neked, hogy most azonnal el akarok kezdeni NFT-zni. Mi lenne az egyetlen mondat, amit mondanál neki?
Vegyél bitcoint.
Nagyon jó. Nagyon jó. Oké, és próbálok most így, már nem írtunk ugye semmilyen scriptet, ezért próbálok most így nagyon improvizálni, hogy kezdjük már a legelejéről. Tehát sokan ugye nem tudják, hogy most én azt a szerepet fogom felvenni, az ilyen nagyon kritikus, a nem hiszel semmit, stb. Te meg próbálj majd meg így folyamatosan megcáfolni engem, jó? Jó. Tehát kezdjük azzal, hogy mi az az NFT? Így röviden mondd már el nekem, mert már nagyon sok mindent olvastam róla, stb., de egyre inkább összezavart.
Igazából az NFT az non-fungible tokennek a rövidítése, ami annyit tesz, hogy nem kicserélhető egymással két NFT. Szimplán elmagyarázva, hogyha van egy 50 eurósod, meg nekem is van egy 50 eurósom, és cserélünk, akkor ugyanott vagyunk. Viszont ha neked van egy NFT-m, és nekem is van egy, és akkor nem tudunk csak úgy cserélni, mivel minden NFT egyedi és különleges is. Hát utánozni lehet, viszont kiszűrhető az, hogy melyik az eredeti és melyik a hamisítvány.
Szuper, ez így teljesen érthető. Menjünk bele abba, hogy mikre lehet ezt használni?
Hát igazából jelenleg még nem sok felhasználása van az NFT-knek. Vannak olyanok, amik már több millió dollárt érnek. Ezeket általában egy ilyen klub belépőjeként szokták használni, mint például a Bored Ape Yacht Club. Ők ugye ténylegesen van egy jachtklub, ahova be tudsz menni, ha felmutatod, hogy van egy olyan NFT-d.
Aha, szuper, ez nagyon jó. Én is azt láttam, tehát, hogy a következő kérdésem az ez lesz, és megmondom, hogy én mivel szoktam ezt száfolni, hogy mi értelme van megvenni egy JPG-t, vagy egy PNG-fájlt 1 millió dollárért, amikor csak lesz screenshotolom, és ugyanúgy ott van, és meg tudom mutatni, hogy itt nekem is van egy ilyenem.
Így van, lehet screenshotolni, sőt, még ki is nyomtathatod, rátehetett pólóra is, meg bármi. Viszont ugye minden NFT-nek van egy különleges sajátos címe, és erről a címről adta ki az eredeti készítője. És bármikor le tudod ellenőrizni, hogy az adott NFT-hez melyik cím tartozik. Tehát, hogyha például az egyes adresszről, ami nyilván nonsense, mert amúgy egy 16 karakterből álló kódsor maga a cím, szóval hol is jártam?
Tehát ott, hogyha meg tudod mondani, hogy ki a készítő,
így van, pontosan meg lehet mondani, hogy melyik NFT eredeti, meg melyik lesz csak lesz screenshotolva.
Oké, és most egy hülye kérdés, de lehet, hogy ezzel ki lehet játszani a rendszert. Tehát tegyük fel, neked van egy Bored Ape-ed. Én lesz screenshotolom.
Várcsak.
És feltöltöm ugyanezt a OpenSea-re. Egyrészt fel tudom-e tölteni?
Fel tudod tölteni, tehát nem blokkolja ezt semmi.
Nem, és akkor én is kapok ugye egy ilyen 16 karakterből álló valamit.
Aha, viszont más lesz a kódod.
Más. És igen. Ez... hogy ellenőrzik le, amikor belépünk, és megmutatom, hogy nekem itt van ez, és itt van a 16 számjegyű kódom.
Hát igazából kollekciók vannak létrehozva, okay. És az eredeti kollekciónak van egy úgynevezett mint address-e, és ezt kell ellenőriznie mondjuk a belépésnél a jachtklubba, hogy megegyezik-e ez a mint address a tényleges mint address-szel.
Érthető.
Tehát te is le tudod ugye screenshotolni, felrakhatod OpenSea-re vagy bárhova, viszont az address más lesz. És akkor, nem, akkor a szekus elküld mondjuk.
És egy gyors kérdés, meg kíváncsi vagyok rá, ezt ilyen QR kóddal, vagy mivel ellenőrzik?
Hát igazából van rá QR kódos megoldás is egyébként. Én igazából hát csak simán lecsekkolod OpenSea-n magán. Azt hiszem van, vagy három sor, minting address, az owner, meg talán még plusz egy, de nem tudom, de mindenképpen ott van a két-három address, és ezeket le lehet ellenőrizni egyesével. Viszont biztosan van már rá QR kódos megoldás is.
Na, Tehát, hogy én is, amikor nekem azt mondják, hogy mi értelme van megvenni egy JPG-t egy millióért, én mindig azt mondom, hogy te nem egy képet veszel meg, hanem ez olyan, mintha egy jegyet vennél meg valahova. És ezért ér annyit. Az meg, hogy most mennyit ér, azért ér annyit, mert azt hiszem a Bored Ape-ből 10 000 van, de nem vagyok benne biztos.
Igen.
És az azért ment fel nagyon az értéke, mert egyre több híresség elkezdte megvenni. Igen. És most, ha te ezt úgy fogod fel, hogy vagy egy 10 000-es nagy baráti társaságba, és a te baráti társaságodba bejön Eminem, akkor az egy menő baráti társaság.
Azt tudsz.
És minél több ilyen ember bejön, annál menőbb a társaság, ergo annál nehezebb bekerülni, annál drágább lesz. Tehát ez nekem így magyarázták annó el, és szerintem ez így tökre érthető is.
Ja, teljesen.
Oké, és menjünk akkor tovább. Látunk több száz ilyen fiatal youtubert, aki naponta milliókat és trilliókat keres az NFT-kből. Mennyi igaz ebből szerinted?
Hát igazából, hogyha max, hogyha saját kollekciójuk van, akkor tudnak milliókat, meg trilliókat csinálni. Hát amúgy lehet flippelni az NFT-t, ami annyit tesz, hogy megveszed mondjuk egy $1000-ért, és eladod 1200-ért, és akkor ott van a kis különbözet neked. Viszont hát ez a nagy millió, meg milliárdos, max a nagy influencerek, akinek több millió követőjük van, és ugye lényegében itt annyi a titok, hogy ezek az influencerek a követőiket használják, úgymond exit liquidity-nek.
Persze, érthető teljesen. Igazából most gyorsan megpróbálom végig gondolni, hogy minek kellene jönnie, tehát logikailag hogyan építsük fel ezt az egészet. De mondjuk kezdjük azzal, hogy én most el szeretnék kezdeni NFT-zni, és majd belemegyünk abba, hogy hogyan lehet pénzt keresni, hogy most kollekció, vagy trading, vagy flipping, vagy bármi. Mit javasolnál nekem? Tehát én itt vagyok full kezdőnek. Próbáljunk már egy ilyen checklistet összetenni, hogy miket kéne, milyen videókat kéne megnéznem, milyen fogalmakkal kéne tisztában lennem, stb.
Hát először is ugye nyilván a kriptóvilágában vagyunk ezzel az NFT témával. Tehát a legelső az az, hogy azzal kell tisztában lenni, hogy minden kriptónak hatalmas a volatilitása, tehát nagyon nagy ingadozások vannak, lehet, hogy ma még 50 000 a bitcoin, holnap meg már csak 20 000 lesz, de az is lehet, hogy 100 000. És ezt ugye nyilván nem lehet előre tudni. Ez a legfontosabb aspektus az egész dolognak, tehát lehet, te megvettél tegnap $500 egy NFT-t, maga a mondjuk az Ethereum-ban kifejezett ára ugyanannyi marad, de az Ethereum lefeleződik, akkor ugye a pénzed felét mondjuk buktad.
Értető.
Tehát erre nagyon figyelni kell, jól meg kell választani a beszállókat, tehát mindig alacsonyan veszünk, és magasan adunk el. Ez a titka egyébként a kriptónak.
Az ilyen egyszerű lenne.
Ja. Hát meg kell alapoznia, vagy ismerni kell a trendeket, ugye, és tudni kell, hogy mikor van fordulópontja az adott függvénynek.
Oké, és menjünk akkor abba bele, hogy ha én tanulni szeretnék erről, mit javasolnál? Tehát YouTube, Twitter, Discord, és az lenne jó, hogyha esetleg egy-két nevet így be tudnál szúrni, hogy mondjuk ő nagyon jó ebbe.
Abszolút. YouTube-on tanultam én is eleinte, mindjárt meg is lesem. Azt hiszem Whiteboard Crypto.
Kedvencem.
Ez a csatornának a neve. Ő nagyon-nagyon jól elmagyaráz mindent egyszerűen, és nincs túl bonyolítva se.
Sőt, én még benne vagyok a klubjába is. Sőt, van Whiteboard Crypto-s NFT-m is.
Na, király.
Ja, de... Ő inkább a kripto meg a DeFi világában van benne. NFT-ről csak egy-két videóját láttam én.
Én is igazából, de az pont elég volt ilyen indulási alapnak.
Okay.
Aztán, amit tudok javasolni a kezdőknek, hogy minél több projektet nézzenek végig. Nézzék meg azt, hogy maga a csapat, aki a projekt mögött van, ők mit csinálnak, mennyire aktívak. Ugye projektek mögött általában van egy roadmap, vagy egy white paper, ami ugye egy üzleti terv lényegében, és le kell csekkolni azt, hogy hozták-e azt, amit megígértek. És hogyha igen, akkor valószínűleg érdemes lesz velük dolgozni hosszabb távon, viszont hogyha csak ígérgetnek fűt fát, aztán meg nem jön belőle semmi, na olyankor szokott az lenni, hogy ugye szépen lezuhan nullára az adott NFT-nek az ára, mert a mögötte lévő csapat nem teljesíti azt, amit elvállalt.
Oké, és pont nagyon cikkeznek a gondolatok a fejembe, mert mindenhova így oda szúrnék egy-egy kérdést. De nézzük meg azt akkor, hogy mi alapján tudod eldönteni egy projektről, hogy az jó projekt vagy rossz projekt. Ezt már elmondtad ugye, hogy nézzük meg a készítőket, nézzük meg a white papert vagy a roadmap-et. Mi az, ami még esetleg lehet?
Abszolút egy közösség. Tehát közösség. Meg kell nézni, hogy mondjuk mennyire aktívak Twitteren vagy Discordon. Mondjuk lehet az, hogy egy projekt mögött csak egy 500 fős közösség van, viszont ők nagyon aktívak és naponta szinte 0-24, ugye, mivel világszerte vannak emberek, tehát 0-24 pörög a Discordjuk, és segítenek egymásnak, és befogadóak. egy ilyen projektben mondjuk én is beszállnék. Viszont lehet az, hogy van egy 10 000-es Discordjuk, viszont ennek a fele bot mondjuk.
Aha.
És akkor ugye nincsenek aktív tagok sem. Aztán hát amúgy főként maga a művészeti értékét szoktam nézni legelőször egy projektnek, hogyha új beszállókat keresek.
De ez szubjektív, nem?
Az. Teljesen. Mert ugye van, akinek például nekem, én imádom a pixel artot, mert nekem a fejem is egy nagy kocka. Szóval nekem a pixel art bejön, valaki meg, hát ez mi, 16 pixel az egész, mondjuk, hát ebből ki se látok semmit, csak oda van írva, hogy az egy majom, mondjuk. Viszont általában a 3D-s művészeti projektek, azok működni szoktak.
Most ma droppol egy, azt tudod?
Ó, hát rengeteg, szerintem ma 100 droppol.
De egyik komoly, a Hey Beast.
Hey Beast. Melyik network-e?
Azt nem tudom, de tudod, az ugyanolyan kb. Mint a Board Ape Yacht Club, csak 3D-s épek vannak benne, és ilyen 400-en vannak a Discordjukon.
Ezt azt hiszem láttam, ja.
Nagyon durva, és ma droppol pont. Sőt, szerintem már eldroppolt is.
Hát tuti whitelistes. Ez nem az, amiknek a Disney-nek az animátorai csinálták? Mert
lehet, hogy az. Lehet, hogy az. De nagyon kemény amúgy, tehát megnéztem a projektet, és pont feldobott egy ilyen TikTokot, ami érdekes volt, hogy azt hiszem top 5 NFT project that will make you a millionaire in 2022, és ez pont benne volt. Uh-huh. Meg van még egy, ami viszont nekem nagyon tetszik, hogyha már szubjektív artról beszélünk. Ismered azt a projektet, hogy Invisible Friends?
Nem. Nincs rajta semmi.
Nem, annyi a lényege igazából, várj, megpróbálom megkeresni a telómon. Gifek. És a lényeg, hogy fel van öltöztetve minden, de amúgy láthatatlan a csávó. És zseniálisan néz ki, és nem tudom, mennyi lesz ennek az ára, de egy ilyet mindenképpen akarok koppolni magamnak. Mindjárt megkeresem itt addig gyorsan.
Tehát annyi, hogy fel van öltöztetve, mondjuk van rajta kalap, meg ruha, de nincsen arca.
Igen, de nagyon durva. De várjál. Nézd csak, ilyenek. Szerintem zseniális amúgy.
Menni.
És na ez tényleg olyan, hogy erre azt tudom mondani, hogy ez ilyen új dolog, vagy így tetszik, és nem az, hogy a Hey Beast-tel nekem csak az volt a problémám, hogy kicsit nekem az ilyen kopi már, tehát az már kicsit ilyen Board Ape Yacht Club-nak a kopia, és emiatt úgy, nem tudom, úgy nem annyira tetszett. Oké, és tehát akkor megnéztük ezt is. Mennyire számít az, hogy mondjuk mennyi követője van a Twitteren, vagy a Discordon? Mondtad, hogy ugye vannak botok.
Igen. Tehát, hogy... Hát én igazából ilyen hozzávetőleges adatokat szoktam nézni, hogyha mondjuk van 1000 követője, akkor megnézem mellé, hogy hány tweetje van. Tehát okay. Ha van összesen 5 tweetje, meg 10 000 követő, akkor az valószínűleg fék lesz.
Aha.
Tehát, hogy valamilyen szinten nem lehet 100%-os pontossága megmondani, hogy most akkor ez mind fék, vagy mind igazi követő, viszont vannak ilyen ráutaló jelek, ugye, az eredetiségre.
Tudnál, ezt tudom, hogy főleg megérzés alapján megy ez már, de tudnál-e esetleg egy-két ilyen sarokszámot mondani, mint amit most is mondtál, hogy mondjuk ennyi követőnél, és hogyha aktív a Twitter, akkor az már jónak számít, vagy ennyi Discord tagnál, és hogyha mit tudom én, percenként jön ennyi üzenet, az már mondjuk jónak számít, vagy valami?
Hát mondjuk, hogyha egy órába érkezik, vagy 30 üzenet Discordon, meg hát legalább 2 naponta kitvítelnek valamit, az már jónak számít. Hát hogyha van egy 1000 fős Discord, és mellé van mondjuk egy 500-as kollekció, akkor az abszolút működőképes lehet.
Tehát akkor mondhatnánk ezt, majd belemegyünk abba a kollekciógyártásba is, de mondhatnánk azt, hogy ha dupla annyi Discord aktív Discord felhasználó van, mint amennyi kollekciót akarsz kidobni, akkor az valószínűleg szoldautolni fog?
Így van, szoldautolni fog, és még az ára sem lefelé fog elindulni, miután kikerül a piacra.
Értető teljesen. Oké, és szerintem ezeket nagyjából megnéztük, akkor menjünk bele abba, kérlek, hogy tehát az NFT-vel mikkel lehet pénzt keresni. Most gondolok itt arra, hogy kollekciót dobsz ki, flippeled, van-e még valami, amivel lehet?
Promóterkedéssel abszolút. Egyik sráccal egyszerre kezdtük el. Én építettem a Solana Swine Gang-et, ő pedig elkezdte a Twitter profilját építeni. Azt hiszem, hát ugye mi eladtunk 1000 malacot, ő meg 3 hónap alatt szerzett egy 15 000 követőt organikusan. Csak giveaway-ekkel. Van egy templated, éppen bebígyezted a legújabb projektnek a nevét, ugye ráírsz, hogy szia, érdekel-e promóció, igen, adunk érte egy ingyenes NFT-t, oké, akkor twittelek egyet. És akkor mondjuk megkapsz egy ingyenes NFT-t, amit el tudsz adni mondjuk 30 000-ért.
Na, ez mondjuk nem rossz. Tehát akkor...
És ez legkevesebb munka van vele, igen.
Tehát akkor tegyük fel, most az OM-nek van egy 200-es TikTokja. Azzal tudnám én azt mondani valamelyik projektnek, hogy figyelj, csinálok egy TikTokot rólad, és adjál egy NFT-t érte.
Akár, de pénzt is kellhetsz, ja, tehát csak én, mint projekt csapattag, nem szeretek pénzben fizetni.
Persze.
Mert ugye, hogyha NFT-t adsz ellen értékként, akkor valamilyen szinten jobban elköteleződik maga a promóter is az irányodba.
Teljesen egyetértek ezzel szerintem. Ez egy nagyon-nagyon jó hozzáállás. Van-e még ezen kívül valamivel lehet pénzt keresni?
Hát maga a művészek, ugye aki jól tud rajzolni Illustratorban mondjuk, vagy Photoshopban, ők abszolút jól tudnak vele elkeresni. Aztán hát igazából az egész szektor, maga a marketingesek abszolút, moderátorok.
Na ez egy érdekes dolog. Itt egy pillanat rájunk már meg. Nagyon sok olyan fiatal van, akit érdekel az NFT, szeretne belőle pénzt keresni, de mondjuk nem ért a marketinghez, nem ért a kollekció kidobáshoz, nincs tehetsége a rajzoláshoz, mint nekem se. De akkor ott van még ez a Discord moderátor, amiből mondjuk tud pénzt keresni. Ezt el tudnád röviden mondani, kérlek, hogy ebből hogy tud valaki pénzt keresni?
Persze, igazából a Discord moderátornak annyi a feladata, hogy ugye csatlakozik a szerverhez, kap egy rangot, amivel mondjuk ki tud tiltani tagokat, át tudja nevezni őket, tudja törölni az üzeneteiket, és akkor mondjuk napi 4-6-8 órában, akinek mennyi ideje van rá, fentlók Discordon, és csetelget a többiekkel. Hogyha valaki elkezd spamelni, először ugye figyelmezteti, aztán ne adj Isten kikkeli a szerverről, de esetleg még vissza tud joinolni, aztán megint elkezd spamelni, akkor kibannolod. És így nagyjából ennyi a feladat. Hát a moderátorok szoktak még ilyen kis játékokat szervezni, mondjuk akasztófát játszani, vagy kvízeket tartani, és akkor ugye ezzel is magát a közösséget aktívan tartják. Volt egy moderátorunk, aki konkrétan szinte csak gifeket küldött heteken meg hónapokon keresztül, és nagyon meg voltunk vele elégedve, mert 2 óránként beküldött egy gifet. És ezért kapott ő is ingyenes NFT-t tőlünk, amit aztán el tudott adni.
Nagyon durva.
Yeah.
Tehát akkor úgymond, hogyha ez le lehetne fordítani arra, hogyha te úgymond egy nagy domás vagy mondjuk a való életben, akkor el tudsz jönni ide a Discordra bármelyik szerverre, és fel tudod építeni magadat egy Discord moderátorra.
Így van, akármikor. Akárki, csak hát nyilván angolul nem árt, hogyha tud az ember mellé.
Szuper. Menjünk akkor hátulról előre. Tehát most a művészeket nézzük meg. Ha van egy művész, aki mondjuk, pont most olvastam amúgy az NFT fotográfiról, meg ezekről. Tehát ha van egy művész, aki mondjuk rajzolni jól tud, az hogy építse fel magát az NFT világába, hogy egy neves művész lehessen, mondhatjuk így.
Hát alapvetően nyilván kiemelkedőt kell alkotni, és eredetit, mert ugye, ahogy te is mondtad, a bordépet már 1 milliószor lemásolták, egy kis részletet módosítottak rajta, és akkor kiadták új névvel. Na, ennek emögött nem sok értéket látok én sem. Viszont, hogyha egy teljesen eredetit is újat tudsz mutatni a népnek, akkor arra harapni fognak idővel. Twitteren érdemes elkezdeni egyébként, egy Twitter fiókot meg tudsz csinálni egy 5 perc alatt. Van rengeteg poszt, a hashtageket kell figyelni Twitteren, tehát hogyha például a hashtag NFTs-re rákeresel, akkor rengeteg olyan poszt van, ahol csak annyit írnak, hogy drop your NFT, és akkor te, mint művész, odamész, belinkeled mondjuk az OpenSea-re feltöltött NFT-det, amit, mit tudom én, felraksz mondjuk kezdőként 10 dollárért 3000 forint, és lehet, hogy lecsapnak rá. És az ilyen posztok alá kell kirakosgatni szépen az NFT-det, ugye keresni kell gyűjtőket, akik azt a stílus képviselik mondjuk, vagy azt a stílus szeretik, amiben te alkotsz.
Ezt hol tudod megtenni?
Twitteren. Ugyanúgy a hashtagek használata a legfontosabb igazából.
Oké, és hogy lehet, mondjuk ez már elég specifikus kérdés, hogy lehet mondjuk personal brandet felépíteni Twitteren, hogyha én NFT művész szeretnék lenni?
NFT művészként, hát igazából ugye hát konzisztensen kell feltölteni magát a műveidet, aztán hát érdemes magadról infókat megosztani, azt szeretik az emberek. Hát úgy általában a content marketingnek a szabályai vonatkoznak ide is igazából, hogy rendszeresen kell feltölteni a tartalmakat, adni kell valami plusz, tehát nem csak annyi, hogy most giveaway-ek után egymásra, hegyre, halomra szervezem, hanem folyamatosan újat kell mutatni az embereknek, amire haraphatnak.
Akkor gondolom, itt is nagyon sokat számít mondjuk a storytelling, hogy így van. Egy bizonyos ártnak milyen története van.
Így van. És hát amúgy nem fogom én elmondani a művészeknek, hogy hogyan csinálják, de nyilván az érzelmekre kell hatni itt is.
Oké, szuper. Ezzel szerintem mindent lefettünk ebbe. A következő az talán a flipping volt, nem? Uh-huh. Trédelés volt. Trédelésről amúgy, tehát van most nekem egy kihívásom, és ez pont aktuális ez a NFT-s podcast, mert csináltam egy ilyen kihívást magamnak, hogy egy vagy másfél hét alatt mennyire tudok eljutni kb. Nulla NFT tudással, úgyhogy csak YouTube, meg ilyeneket nézek, meg ilyen beszélgetéseim vannak. Uh-huh. És hozzáteszem, hogy nagyon jól haladok magamhoz képest, és most összeállítottam egy YouTube listát magamnak, és azokat néztem végig, és ott volt egy srác, aki tudod, tipikusan ez a hogyan flippelj 200-ra egy hét alatt dollárba, és ő mutatott olyan számokat, amire kíváncsi vagyok, hogy te nem tudom, te szoktál flippelni amúgy, vagy te inkább gyűjtő vagy?
Szoktam flippelni is, persze.
Hogy kíváncsi vagyok, hogy ezeket, amiket én hallottam, azokat te is szoktad-e figyelni, vagy ez teljes fasság?
Esély.
Tehát azt mondta ugye, hogy menjünk fel az OpenSea-re, és ha van egy projekt, mindenképpen nézzük meg, hogy mennyi a unique holder. Tehát, hogy mekkora a kollekció, mekkora a unique holder. És ha a kollekció mondjuk 10.000 darabos, és van 5.000 unique holder, az amúgy jónak számít, mert akkor kettő NFT-je van egy unique holdernek átlagosan. Uh-huh. Utána azt mondta, hogy nézzük meg a floor-t, tehát, hogy az mennyi. És nézzük meg, hogy mennyire thin vagy thick a floor, tehát, hogy ha mondjuk valami egy LTH-ba kerül, és a következő már 3 LTH, akkor jó megvenni, mert ha azt megveszem, akkor a floor már 3 LTH lesz azonnal.
Igen, instant 3x.
Instant 3x, igen. És azt mondta, hogy ami még nagyon fontos, az a volume-ot csekkolni, hogy mekkora volume-ot, tehát hogy milyen gyakran vannak vásárlások. És azt mondta, hogy ha egy órában van 3 vásárlás, az jónak számít.
Az már abszolút.
Így átlagosan. Ezek mellett ő azt mondta, hogy a másik stratégia az, hogyha megpróbálsz erre a rarity-re lőni, tehát hogy minél inkább olyan trade-szeket megvenni, tehát amit tenni sapka, vagy valami, ami ritka, vagy zoknik. Háttér, zokni, ami ritka, és akkor egy olyat megvenni, mert hogy annak meg hosszú távon lesz sokkal nagyobb az értéke.
Így van. Vannak eszközök hozzá, például ilyen Chrome kiterjesztés, vagy hogy hívják?
Extensionök.
Így van, bővítmény. Chrome extension. Ja, bővítmények a Chrome-hoz, ami például a Solanán instant megmutatja, hogy mondjuk milyen a rankja egy-egy NFT-nek. Böngészed a marketplace-t, és akkor írja, hogy mondjuk ez a 10.000-es kollekcióból az 5. és ott van a floorra ledobva. És ez ilyeneket általában, hogyha ezt hívják snipe-olásnak egyébként. Ja, tehát amikor a ritka NFT-ket megkeresed, és azt szinte instant profitért el tudod adni.
Aztán.
Hogyha megfelelő a volume mellé nyilván.
Mert ő talán mondott, kettő oldalt mondott, nem tudom, ezeket használod-e. Az egyik azt hiszem a Rarity Tools volt, az szintén, hogy be-copy-paste-eld azt hiszem a kollekciót, és akkor kidobja, hogy mennyire ritka egy 100-as skálán, azt hiszem. A másik meg, azt nem értettem tök őszintén azt a platformot, de az IC Tools volt, azt hiszem ez a neve. Azt te használod, vagy ismered?
Nem, ezek a Ethereum eszközök, én meg Solanán vagyok.
Ja, te Solanán vagy teljesen.
De ugyanazok az eszközök meg vannak itt is.
Solanán.
Csak más néven.
Jó. Legyen akkor egy olyan téma most egy ilyen sub kategóriába, hogy ha én el akarnék kezdeni kereskedni, megvan ez a tudásom, amit ebből a podcastből most meghallgattam, akkor mit kéne csinálnom, vagy mi lenne az első lépés, hogyha én akár Solanán, akár Ethereumon szeretnék beletanulni ebbe a világba, ebbe a flippelésbe?
Az első lépés. Hát igazából, amit javasolni tudok, az azt tényleg, hogy ismerjük egy az árfolyamokkal is, mert az fontos része is, ki nem tudod skippelni egyszerűen, mert szinte kötelező. A másik pedig, hogy hát igazából csinálj egy Binance fiókot, és akkor ott tudod elkezdeni a kriptót venni ahhoz, hogy ugye majd aztán a saját falletedre ki tud küldeni.
Tehát akkor kell egy Binance, ugye? Az egyértelmű. Kell egy Metamask hozzá, vagy Phantom van a Solanán?
Így hiszem. Van a Phantom.
Phantom. Mm-hmm. És utána meg vagy OpenSea, vagy SoulSea.
Így van.
Attól függ, hogy melyikre megy
Magic
az ember.
Eden.
Igen, igen, és akkor utána el tudja kezdeni. Én arra gondoltam, hogy ilyenkor megéri azonnal egy ilyen snipe-olással kezdeni, mint amit te mondtál, vagy megéri inkább csak ismerkedni, és egy olcsóbb NFT-t megvenni?
Hát igazából a kezdésnek azt tudom javasolni, hogy az első egy-két hónapban ne is vegyél semmit. Abszolút. Okay. Csak figyeld meg azt, hogy mik történnek a piacon. Tehát mondjuk kinézel magadnak egy NFT-t, aminek lecsekkoltad a Discordját, Twitterét, legitnek tűnik, a csapat teljesít, meg minden, van volume is, és akkor mondjuk kinézed magadnak, hogy 0001 LTH-ért te most megvennéd, és nézd meg, hogy egy hét múlva hol lesz az ára. És hogyha jól döntöttél, akkor mondjuk jövő héten már vehetsz is valamit. De érdemes először ilyen kis demóban kezdeni.
Ez nagyon jó ötlet, ezt még nem is hallottam senkitől, hogy ezt így csinálná.
Tehát abszolút. Valamint, hogyha ha már ott tartasz, hogy kis tapasztalatot szereztél a piacon, és már látod nagyjából, hogy hogy mozognak a dolgok, akkor ha mintelsz valamit, akkor ne csak egyet mintálj belőle, hanem kettőt vagy hármat. És akkor már nagyobb az esélyed arra, hogy mondjuk kapsz egy ritka NFT-t, a ritkát el tudod adni négyszer annyiért, mint amennyiért egyet minteltél, és a másik kettőt megtarthatod, úgyhogy már profitban vagy.
Hát ezek azok a stratégiák, amikre kíváncsi voltam én, és ezeket nem mondják el a ilyen YouTube videókban. Mm-hmm. Oké, és tehát most ezen gondolkodok amúgy, hogy tök simán lehetne akkor egy ilyen Excel táblázatot is csinálni. Próbáljuk már meg fejbe összetenni ezt az Excel táblázatot. Tehát, hogyha én el akarnék kezdeni demo, teljesen demo, és csak mondjuk felírogatnám magamnak, hogy ezen a dátumon vettem ezt a kollekciót, és most ennyi az ára, és mondjuk egy hét múlva visszanézem, uh-huh. és ott meg beírnám, hogy most ennyi az ára, és ennyi százalékot ment, ez egy jó döntés volt.
Tehát, hogy milyen oszlopokat tennék az
Igen.
Excelbe mondjuk?
Milyen oszlopokat tennél te az Excelbe?
Hát mindenképpen felírnám ugye a Twitter követőket,
Twitter követő?
A Discord összlétszámot, a Discordon online lévőket.
Oké. Okay.
Ezt a kettőt elosztanám egymással, egy ilyen arányszám miatt.
Oké. Okay.
Aztán megnézném még a roadmapot, tehát magát az üzleti tervet, ami mögötte van.
Ezt mi alapján értékelnéd? Tehát azt kérdezem, hogy az lenne csak, hogy legit vagy nem legit, vagy lenne valamilyen köztes szabkategóri is?
Inkább az, hogy teljesítették, vagy nem.
Oké. Okay.
És hogyha az is pipát kap, akkor jött a következő lépés mondjuk. Aztán megnézném a volume-ot, mondjuk egy hetes vagy hónapos volume-ot, mert egy héten belül már egész jókat lehet flippelni egyébként. Tehát mondjuk, hogyha ezen a héten eladtak a 10 000-es kollekcióból mondjuk 500 darab gazdát cserélt, akkor az már teljesen jónak mondható. De hogyha a legutóbbi eladás 3 napja volt, akkor az ott egy kicsit sandít. Tehát, hogy ott valamiért nem veszik, és nem véletlenül nem veszik, ugye? Általában.
Oké. Tennél-e még bele valamilyen oszlopot? Nehéz az így.
Hát amúgy a floor price az mindenképpen fontos, mert ugye hát nem tudok beszállni mondjuk egy 30 szolanás projektbe, hogyha egy szolon van.
Egyértelmű.
Hát maga a volume-nek a változása, de ennyi nagyjából így kezdésnek.
Tehát akkor még max az elejére oda tehetnénk, hogy dátum, amikor néztük, annak a floor price, ami akkor volt, uh-huh. meg a kollekció neve mondjuk. És ennyi. Ja, meg, bocsánat, még egy, hogy pontosan melyik NFT-t néztük, nem? Az nem kéne?
Igen,
a rarity miatt egy picit?
Igen, igen. Például, hát igen, akkor felírhatjuk, hogy mekkora a kollekció mérete.
Igen.
10 000. Aztán felírhatjuk maga az NFT-nek a számát, amit
igen,
néztünk.
Igen, az a hashtag maguknak. Valami.
Igen, hashtag 4312, most csak mondtam valamit. Az aktuális floor price-t azon a napon, amikor kinézted magadnak. Valamint ugye minden kollekciónál mutatja, hogy mondjuk az utolsó 100 tranzakciót megjeleníti.
Igen.
És én ezt a, mondjuk ez, hát Magic Eden-en úgy van, hogy egy oldalon 10-et jelenít meg, és hogyha mondjuk 10 oldalnyit végignézel, akkor látod, hogy hogyan változott éppen az ára. Tehát hogyha visszamész az előző 100. tranzakcióhoz, és annak mondjuk, most csak mondok valamit, fél LTH volt az ára, az 5. oldalon, tehát az előző 50. tranzakciónál igen. mondjuk 0,7, és most megint 0,5, akkor az azt jelenti, hogy megint dippelt, ugye? Tehát lehet, hogy éppen pont egy jó beszállót kaptál el vele.
Aha, na igen. Ezek jók, mert hogyha egy fiatal ezt végighallgatja, és megcsinálja magának ezt, konkrétan ezt az Excel táblát, amit mi mondtunk, és mondjuk egy hétig vezeti magának a dolgokat, utána azért egy elég jó arányszám lesz a végére, hogy ő mondjuk volt 10 tippje, mennyi jött be a 10-ből? Ha 10-ből mind a 10-be jött, akkor az egy jó esély, hogy akkor akár elkezdheti kicsiben.
Nem fog bejönni 10-ből.
Jó, megpróbáltam azért kicsit optimista lenni itt.
Nem. Hát nem, ízi, inkább maradjunk realisták. Hogyha 10-ből 5-et eltalálsz, akkor már jó volt szerintem.
Mert itt ebbe, azt hiszem, ebbe, amit néztem YouTube videó, ebbe azt mondták, hogy 10-ből 8 általában nem jön be. Nem. Viszont az a kettő, ami bejön, azon simán visszahozod a 8-nak a bukott értékét is.
Így van. A risk management nagyon fontos egyébként, és pont emiatt is mondtam, hogyha mintelsz vagy vásárolsz, akkor ne egyet, hanem 2-3-at. ugyanabból a kollekcióból, és így a költségeidet átlagolni tudod. Mondjuk 0,1 LTH darabja, nyilván nem fogok én sem $300 kiadni egyért, de mondjuk az, hogy 0,1 LTH darabja, veszel 3-at, és egyet eladsz 0,5-ért. Akkor már ott vagy, hogy ezen a 3 darab vásárlásán nyertél 0,2-t, és még megmaradt 2 magadnak, amit meg tudsz tartani.
Érthető teljesen.
Ezt hívják moonbagnek egyébként, amikor már kivetted a kis profitodat belőle, és megtartasz valamennyit, hogy hát, hogyha elrepül a holdig.
Hogy az a durva, hogy olvastam most a Twitteren, lehet elküldöm majd neked is, mert linkeltek nekem egy ilyen gigaszredet, tehát ami több ilyen gigaszredből áll össze. Nem tudom, követed-e, az a neve amúgy a csávónak, hogy 6529.
Bored Ape?
Nem, hanem CryptoPunks.
Aha, az még jobb.
És a csávó kitűzte magának valami szuper gazdag, de senki nem tudja, hogy ki az, de kitűzte magának, hogy az a célja, hogy azért harcol, hogy a metaverse az ne egy cégnek a kezébe legyen, hanem egy open metaverse legyen teljesen. És nagyon zseniális dolgokat illet, tehát eszméletlenül okos, jogi dolgokról beszél az NFT-knél, meg minden, és ő feltett egy ilyen 72 Twitterből álló ilyen kis szótárat, hogy mi mit jelent. És akkor ott volt a LFG, az a Let's Fucking Go, akkor a We All Gonna Make It, meg a Good Morning, Good Night, meg ezek. Zseniális volt. És akkor az érdekesség az, hogy elolvastam ezt, és mit tenni, a felét megígyeztem kb. És utána a Twitteren random pörgettem, és volt egy beszélgetés, amiben kb. Normális szavak nem voltak, csak ilyenek, és megértettem az egészet.
Hát ja, én szerintem már észre se veszem, nem úgy valószínűleg is egy csomó ilyet láttam már, ahol semmi más nem írtak, csak rövidítéseket.
Nagyon durva amúgy. Jó, azért erről még rengeteget lehet beszélni, lehet, hogy lesz is még egy adás, amikor ilyenről is beszélünk csak, de menjünk át itt a kollekciókra, mert ebbe szerintem neked nagyon nagy tapasztalatod van, vagy legalább sokkal nagyobb, mint nekünk, az biztos, illetve mi meg pont ott vagyunk, hogy szeretnénk kidobni majd egy OMS kollekciót. Viszont nagyon, tehát, hogy ha az ember kidob egy kollekciót, akkor kétfajta ember van szerintem. Az egyik, aki tök mindegy, hogy mi lesz a kollekcióval, csak keresse szará magát, az egyik. A másik az meg az, aki azért kockáztatja a nevét is, meg a bizalmat a követőivel, és azt akarja, hogy tényleg a legjobb legyen. Na, mi inkább ezek vagyunk most. És beszéljünk már egy kicsit, hogy röviden csak tényleg 2-3 mondatból, hogy hogy kell kidobni egy kollekciót, utána meg belemegyünk abba, hogy mitől lesz sikeres egy projekt.
Hát igazából a kollekciót kidobni az annyiba kerül, úgymond, hogy meg kell rajzolni a kis alkatrészeit, mondjuk sapkát, kalapot, vízi, szemet, fejet, testet, ilyesmit külön-külön. Ez bekerül egy úgynevezett candy machine-be, és amikor valaki rányom a mint gombra, akkor ez a candy machine véletlenszerűen kiválaszt egy-egy alkatrészt minden egyes testrészhez, meg attribútumhoz, és így keletkezik az NFT.
Oké, és utána ezt nem kell feltölteni?
Airwave-re kell feltölteni, igazából ez egy file storage a blockchain-en. Hát igen, külön-külön fel kell tölteni, aztán kell a metadata hozzá, még JSON fájlok.
Tehát smart kontraktokat kell akkor írni.
Így van, így van.
Jó. Tehát akkor még azt nézzük meg, hogy ha valaki el akar indítani egy ilyen projektet, a teambe milyen emberek kellenek? Tehát mihez értsen és kicsoda?
Hát mindenképpen kell egy programozó, aki azt hiszem a JavaScript-ben kell írni, vagy a Rust-ban.
Rust.
A Rust az inkább játékokhoz van, nem?
Vagy Solidity? Az is van, de az Ethereum-on azt hiszem.
Sokféle van egyébként. Hát az a lényeg, tényleg kell egy programozó, aztán kell ugye a művész, kell a marketinges, meg hát 3-4-5 moderátor
Discord
a Discordra.
Oké.
Meg nem árt egyébként, ha külön még pluszban van egy twitteres ember mondjuk, de ezt meg lehet oldani, hogy mindenki NFT-ért dolgozik aztán.
És kész.
Aha.
Szuper.
Tehát majd, hogy nem nullával el lehet kezdeni. Annyi, hogyha a kollekciót feltöltögeted Airwave-re, meg a Candy Machine-hez, ahhoz kell még adott összegű Ethereum. Mondjuk Solanán azt tudom, hogy 10 000 darab NFT, 14 szolba kerül.
Azért az nem kevés.
Így
mennyi most egy szol? 130, 140?
130, 135.
130 és 14 kell. Gyorsan mindjárt felszorzom, hogy ez mennyi? 5-20 lehet?
Hát egy ilyen 1,5 millió körül amúgy.
A 1,5 millió. Na igen. De mondjuk, ha csak 1 000-eset teszel fel, akkor az csak 150 000.
Így van. Így van. Lehet a számokkal játszani közben.
Jó. Oké, és mi különbözteti meg a sikeres, tehát hogyha én egy sikeres projektet szeretnék csinálni, mik azok az ilyen traitek vagy utilitik, amiknek lennie kell a projekten belül, hogy ez tényleg sikeres legyen. Vagy nem tudod azt mondani, hogy biztosan sikeres lesz, de hogy nagy eséllyel sikeresebb, mint egy átlagos projekt.
Hát utility az mindenképpen, tehát például a token az szinte egy must, tehát hogy majd, hogy nem kötelező az, hogy ha tartják az NFT-t, akkor kapnak X összegű tokent, mondjuk 1000 darab M tokent, most okay. is random bármilyen.
Oké. Okay.
Aztán ennek a tokennek még pluszba kell egy kis utility, mondjuk 1000 tokenért kapsz egy pulcsit, vagy valamilyen merchandise-t, ugye. A másik, hát egy klubbelépő, vagy valamilyen eszközhöz biztosítasz hozzáférést azáltal, hogy van a NFT-je mondjuk. Nem egyet láttam már, hogy van egy NFT-d, és akkor egy ilyen full statisztikai weboldalhoz kapsz hozzáférést azáltal, hogy a walletedben van az NFT, amit meg ugye a researchhoz tudsz felhasználni.
Értem, értem. Ilyet én is láttam, hogy valamilyen raptorzus NFT volt. Oké.
A másik a hold to earn modell például, az meg annyit tesz, hogy mondjuk építesz egy játékot, és mondjuk a coin flip, amit láttam mostanában, dupla vagy semmi, beraksz 0-2 szolanát, vagy 0 jön ki belőle, vagy 0-4. Van rajta egy 3-4%-os tranzakciós költség, ami az NFT holdereinek a walletén landol.
Beszarok.
Ja.
Te mennyit játszottál ezzel?
Semmit. Nekem mindig 0 jön neki belőle, ezt szinte tuti.
Nem úgy, ez pszichológiailag ez úgy van felépítve, mert beszéltem, volt szerencsém régen ilyen profi póker játékosokkal beszélni, és ez egy nullás játék. Tehát ez úgy jön ki, hogy ugyanannyiszor fogsz veszíteni, mint amennyiszer nyársz körülbelül, és a végén úgyis nullára jössz ki. Szóval a pókeresek azt mondták régen, hogy ők egy-egy verseny előtt azt csinálták, hogy ugyanígy feldobták a pénzért, mint fej vagy írás. És hogyha fej, akkor te adtál egy ezrest nekem, ha írás, akkor én adtam neked egy ezrest. És a végre, mire elkezdődött a játék, addigra kb. Nullán volt mindenki. De izgalmas volt legalább.
Csak a bank nyert rajta.
Igen.
És ez a lényeg, ugye, mert a holder maga a bank.
De várjál most, volt egy ilyen NFT, ráadásul elég drágán ment el, azt hiszem slot machine, vagy valami ilyesmi volt, ami pedig azt csinálja, hogy kripto kaszinókat csináltak, és ott is a holderek egy ilyen kvázi passzív bevételt kaptak a tranzakciós díjakból.
Így van, ez a holdturn.
Mert elmondom, hogy mi milyenre gondoltunk, így nagyjából, aztán megmondod, hogy ez jó vagy nem. Tehát eleinte azt szeretném, hogy hosszú távon biztos, hogy 10 000-es kollekció lesz, de eleinte csak 100-at szeretnénk kidobni belőle. És pontosabban nem, kétfajta kollekció lesz. Lesz egy 10 000-es, ami full ingyenes lesz, free minttel, azt hiszem vagy Polygonon lesz, vagy Solanán, azt még nem tudom. De a lényeg az lenne, hogy ez csak egy ilyen oktató-edukáló jellegű legyen, tehát hogy mindenkinek ez legyen mondjuk az első magyar NFT-je a walletjébe. És aki még nem vett soha NFT-t, az így megtapasztalja, hogy aha, ezt így kell venni, most már értem, hogy mi ez, stb. Van MetaMask-en.
Így csinálok hozzá. Ha?
Igen, igen. És a következő az pedig az lenne, még nem találtuk ki, hogy mondjuk csak azok vehetnek, akiknek megvan ez az ingyenes, de a következő meg lesz egy, nem tudom én, 40-50 000-es NFT. Abból lesz 100 darab először, és eleinte egy Discord szerverhez lesz hozzáférés, ahova exkluzív anyagokat töltünk fel. Szeretnénk ugyanilyen podcasteket csinálni más emberekkel is, és azok mondjuk csak exkluzívan ott jelennek meg, tehát mint egy edukációs dolog. Később pedig ugye lesznek offline, meg online események is, amire ugyanezzel lehet jönni. Lehet, hogy lesznek bulik, stb. Merch, ilyenek. Viszont arra is gondoltam, hogy ezt a hold to earn-t is egy kicsit később bevezetni ebbe az egészbe, mert ugye van nekünk a könyvklubunk, ami a pénztermeli főkép. És lehet az is, hogy mondjuk a könyvklubnak a bevétel 10%-a elosztódna az NFT holderek között. Ami igen, relatíve kis költség, viszont az teljesen passzív, kis bevétel, viszont teljesen passzív bevétel lehet az holdereknek.
Így van. Hát ugye itt is választhatsz mondjuk havi elosztást, negyedévest, bármi. Igazából ez tök olyan, mint maga a tűz, de csak online, nem tudom. Valami különbség biztos van.
Akkor, tehát megpróbálok minél inkább arra gondolni, hogy egyre több ilyen utility legyen a tokáz. Jön. És ha mondjuk tegyük fel, a holderek kapnának ilyen OM coinokat, mondjuk ez legyen a neve, akkor ezzel mit lehetne csinálni? Tehát tudna venni merchot belőle, és mi még? Mit lehetne?
Tud mondjuk venni merchot, vagy konkrétan ez az OM coinnal fizet egy adott tanfolyamért mondjuk, vagy hát igazából én arra gondoltam most, hogy például egy belépő lenne maga az NFT egy klubba, és a tokenért tudnál mondjuk piát venni magadnak.
Nagyon jó. Ez amúgy nagyon jó.
Yeah, yeah.
Oké, és ezt írom is fel.
Nyugodtan. Ezt nem. Most így idefele úton gondoltam ki amúgy.
Én meg most tudod mit? Láttam, pont szintén idefele úton, nem tudom, Ty Lopez-t ismered-e?
Persze.
Na, Ty Lopez most fog kidobni egy ilyen NFT social klubot, azt hiszem San Jose Social ez lesz a neve, most szavaztatta meg, és pont azt mondta, hogy ő pedig létre akarna hozni egy konditermet a metaverzumba, ahol az alapján kapsz coinokat, hogy mennyit edzettél, mennyiszer voltál benne a teremben, és azt a coint ott tudod elkölteni bent a gymbe. Uh-huh. Zseniális ötlet szerintem.
Hatalmas, ja. Olyat is láttam. Elfelejtettem, mindegy.
Jó, oké, és szerintem itt ezekről is így nagyjából mindent beszéltünk. Van-e bármi, amit még nem érintettünk témakör?
Hát igazából már tudjuk, hogy hol lehet beszerezni maga az induló coinodat, mondjuk a Solanát vagy a Ethereumot, ugye a Binance-en megnéztük, hogy mi kell egy projekthez, miket nézzünk meg, hogyha beszállunk egy új projektbe. Szerintem nagyjából végigmentünk a témán.
Már csak izgalmas kérdések maradtak itt a legvégére. Melyik volt neked eddig a legjobb NFT vásárlásod?
A legjobb? Hát igazából 3 hete vettem egy bolygót.
Komolyan? Aha. Mennyiért?
Bejárható. 1 Solana volt, 3 hete. Felkeltem miatt a 3:30-kor, hogy meg tudjam venni, mert az este 10-esnél már nem maradt nekem, tudod? Viszont volt egy mint még 3:30-kor is. Felhúztam az ébresztőt, úristen, mondom, kell ez nekem? Hát hogy ne kéne, tudod?
De ez rendes metaverzes, tehát hogy...
Metaverz egy rendes bolygó, ami csak a tiéd, és be tudod járni. Ez és jó. Lehet ráépíteni bármit, amit akarsz. Tehát, hogyha te egy focipályát akarsz a bolygódra, akkor az lesz rajta.
Ez nagyon durva.
Folyamatosan fejlesztik a készítők. Az a lényeg, hogy 1 Solanáért vettem, és 3-ért eladtam instant. Tehát felraktam a marketplace-re, és 5 másodperc múlva már nem tudtam visszavonni a tranzakciót, mert elvitték.
Nagyon jó, zseniális. Oké, melyik akkor a kedvenc NFT, ami most a valletedben van?
Hát igazából a CatPunk, ilyen 3D-s kollekció, ők is metaverzet csinálnak maguknak. Most alakul ki, azt hiszem, a hal. Hát folyamatosan csinálgatják, azt hiszem valami 10 000 szólt szedtek össze vele.
Ez nagyon komoly.
Ja, brutál.
Jó, és akkor még egy utolsó kérdés. Hogyha elindul ez az OMS NFT projekt, esetleg lenne kedved részt venni benne, akár ilyen tanácsadási szinten, vagy valamilyen csapattaként?
Persze.
Oké, és akkor ezt meg is beszéltük, ez gyorsan ment. Jó, Imi, figyelj, nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy rászántad az időt erre. Szerintem eszméletlenül sok értéket tudtunk adni a fiataloknak. Hozzáteszem, én nagyon sokat tanultam belőle, úgyhogy már nekem megérte emiatt. És elképzelhető szerintem, hogy lesz ebből még folytatás valamikor, mert nagyon sok témát csak így felületesen érintettünk.
Persze, én nagyon szívesen visszajövök máskor, és aztán részletesebben belemegyünk egy-két dologba, mondjuk csak a flippelésre egy órát rááldozunk.
Figyelj, az is lehet amúgy, most ezt csak így megjegyzem, hogy ugye a stúdió Egerben van, és ott tudnánk olyat is csinálni akár, hogy van ugyanilyen mikrofon, lesz egy kamera, és még screent is rekordoljuk, tehát meg tudjuk frankon mutatni screen recordingba, hogy mi van.
El tudunk menni, persze, sima.
Legyen így akkor. Köszönöm szépen, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és végighallgattatok. Sziasztok!
Köszönöm szépen a meghívást!